Felkérem Botelődöt az Mars kutatás európai eredményei és tervei című előadásának a megtartására.
Köszönöm szépen. Még egyszer jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nos, ha önök nem a Mars Society magyar tagozatának a honlapjáról és az egyéb színvonalas ismeretterjesztő sajtóból tájékozódnak a Mars kutatás eredményeiről, hanem tegyük fel, hogy a napi lapokból, akkor csodálkozhatnak azon, hogy mit lehet erről mondani, amiről most én itt beszélni szeretnék. Ugye, mert erről a Mars kutatás európai eredményeiről és a terveiről két dolog jött át a napi sajtóban. Az eredményekről az, hogy eredmények nem voltak, mert az európai úgymond Mars program az teljesen sikertelen volt a napi lapok szerint, majd meglátjuk, hogy ez mennyire nem igaz. És a tervekből pedig hát annyi jött át, hogy voltak ilyen egész oldalas cikkek arról, hogy az amerikaiak mit jelentettek be, hogy akarnak majd a Marsra repülni, és így tovább. És akkor mellette volt a végén egy bekezdés, hogy és valamit Európa is tervez. Na, körülbelül ez az, ami átjött, hogy mennyire torz ez a kép, azt szeretném én itt megmutatni a következő néhány percben. Hát ugye az európai marskutatás jelene az a Mars Express szonda, amelyik minden ellenkező híreszteléssel szemben egy sikeres vállalkozás. Az Európai Űrügynökség Bajkonurból orosz hordozó rakétával indította még 2003 nyarán, és tavaly karácsonykor érkezett oda ez a szonda, és aztán ugye Mars körüli pályára állt. Két marsi évre, tehát 4 földi évre tervezik a működését. Ez nagyon fontos, ez a 4 földi éves működés, hiszen ha egy pillanat alatt utána számolunk, akkor hát tudjuk azt nyilván, hogy itt az első 1-2 hónap az a műszerek kalibrálásával és más egyébbel telt el. Azt hiszem, a felvételek, amiket be fogok mutatni, azok közül a legkorábbiak talán áprilisiak, most általában ott fog szerepelni a dátum. Tehát minden esetre még nem telt el egy év, tehát a működésnek még a negyede sem telt el, és hát már is szebbnél szebb képeket lehet megnézni, néhányat itt az előadásban, a többség, sokkal többet pedig az Európai Űrügynökségnek a honlapján. A fő feladatokat látjuk itt. Érdekes az, hogy a tervekben szerepel a 2 méteres felbontású képek készítése is. Egyelőre a 10 méteres névleges felbontással üzemel a kamera, hiszen a képek továbbítása így is egy óriási feladat, egy hatalmas adattömeg az, amit a Földre le kell hozni, és ha megpróbálkoznak ezeknek a képeknek, akár csak az interneten keresztül való letöltésével, akkor talán érzik azt, hogyha ugye itt a Földön jól bejáratott technikával is bizony ezek a képek jó minőségben elég lassan töltődnek le, akkor gondoljuk meg, hogy az eredetit a Marsról ide továbbítani egy sokkal nagyobb telemetriai feladat, hát az milyen nehéz. Nyilván ezért először jó alaposan megnézünk mindent 10 méteres felbontással, és biztos, hogy majd a későbbiekben jönnek az érdekes részletekről a még részletgazdagabb felvételek. Érdekes az is, hogy radarral néhány kilométer mélység is megpróbálnak belátni a Mars felszíne alá. Na most egy pillanatra érdemes persze arra is kitérni, hogy ennek az európai űrszondának, az európai programnak valóban volt egy sikertelen eleme. Hiszen erre az európai szondára föltették a Beagle 2 nevű leszálló egységet, ami tulajdonképpen hát egy teljes egészében angol szakemberek által épített leszálló egység volt, amelyiket odáig tudták követni, hogy sikeresen leválasztották, és elindult a Mars felé, hogy aztán mi lett vele, hogy sikertelen volt a leszállás, vagy közben megszakadt a kapcsolat, ezt nem sikerült kideríteni, próbáltak vele hosszú időn keresztül mindenféle módon még a fölötte elrepülő amerikai szondák segítségevel is kapcsolatot teremteni, és aztán néhány hónapi próbálkozás után föladták, sikertelennek minősítették. De magának az egész programnak ez egy olyan 10, maximum 15%-a lehetett. Ezen persze lehet vitatkozni, hogy több vagy kevesebb, de az én érzésem szerint ennyi. Mindenképpen egy viszonylag kisebb jelentőségű része volt az egész programnak. Ugye hát így nézett volna ki ez a Mars felszínén. Maga a keringő egység az viszont így kering jelenleg is, és működik, és továbbítja az adatokat a bolygóról. Itt a tudományos műszereket látjuk, ugye 113 kg tudományos műszer, különböző kamerák, radar, spektrométer, és így tovább került a berendezések közé. Ezek közül a mi számunkra itt most elsősorban a kamerával készült felvételek az érdekesek, és hát ezekből szeretnék én néhányat megmutatni. Anélkül, hogy itt a részletek elemzésébe különösebben belemennék. Ugye a legutóbb, amikor erről tartottam egy előadást, akkor ott valaki megkérdezte, hogy és hogyan értelmezzük ezeket az eredményeket, és a többi, és a többi, és akkor én ebbe úgy nem szívesen bonyolódtam volna bele. Most annyival vagyok kedvezőbb helyzetben, hogy most itt vannak a Mars kutató kollégák, és ők majd a saját előadásaikban szépen el fogják mondani, hogy amit itt látunk, az miért érdekes, és mi a nagyszerű benne. Inkább itt most én annyit mondanék, hogy élvezzük ezeket a képeket, hogy több száz millió kilométer távolságból ezeket az apró felszíni részleteket a szélnek, az egykori víznek, és majd látjuk, hogy a geológiai erőknek a munkáját ma ilyen részletességgel tudjuk tanulmányozni egy távoli égitesten. Hiszen ezek a képek, én azt hiszem, hogy minden korábbit fölülmúlnak, érdekességben is, részletgazdagságban is. Ugye a Valles Marineris, amiből itt éppen egy részletet látunk, ez az a nagy, hosszú, tudom én, 1700 vagy nem tudom hány kilométer hosszú, ott az egyenlítő mentén végig húzódó hatalmas kanyonrendszer, amelyik több helyenként néhány száz kilométer széles és több kilométer mély, és hát itt egy kis részletét látjuk csak ennek, persze. A különleges geológiai formákat mutatom én itt csak meg, anélkül, hogy beleütném az orromat olyanba, amihez én nem értek, mert nem vagyok én marskutató szakember. Én egyszerűen csak csillagászként le vagyok nyűgözve, hogy amit néhány évtizeddel ezelőtt ugye a távcsövekben megismertünk, mint egy kis vöröses színű korongocska, és aztán mondjuk az én egyetemista koromban kezdtek jönni az első felvételek, amin egyáltalán kiderült az, hogy kráterek vannak a Marson, kiderült az, hogy ezek a kanyargós folyóvölgyek vannak, amit aztán hát ugye vízfolyásokként értelmeztek. Ahhoz képest ma itt tartunk, hogy a Mars legmagasabb vulkáni kráterének, ennek a több mint 20 kilométer magas hegynek a tetején lévő egykori kráter nyílásról ilyen részletes képet adunk, sőt, minthogy ez egy sztereokamerával készült kép, ebből elő lehet állítani egy úgynevezett digitális terepmodellt. Tehát az azt jelenti, hogy itt letapogatják a két irányból a kamera, érzékeli, bekerül egy számítógép, és a számítógép segítségével utána ezt a képet felhasználva elő lehet állítani azt a képet, amit akkor látnánk, ha oda mennénk, és szinte leszállnánk a kráter peremére, és úgy belenézzünk így oldalról a kráternek ebbe a mélyedésébe, ahol az a megdöbbentő, nem csak az, hogy a Földnél földhöz képest fele akkora égi testen, a legmagasabb földi hegynél háromszor akkora hegyet látunk, hanem csak ez a kis bemélyedés ott a végén, az olyan néhány kilométer, ami úgy ott beszakad, és akkor ilyen 50-100 kilométer közötti átmérő ez az egész kürtő. Aztán itt van ez a kanyargós valamilyen völgy, kanyon, amire én is majd nagy érdeklődéssel várom, hogy ki az, aki majd választ fog adni, és meg fogja magyarázni, hogy mi ez, miért ilyen, mitől olyan sötét színű ott a mélye. Ezt mindig vetítem, és hát csak le vagyok nyűgözve, hogy ilyen gyönyörű felvételek vannak. Itt is ez megint ebbe a völgybe, ugye a digitális terep modell alapján, tehát a sztereó kamerával készült képnek köszönhetően számítógéppel berepülünk és belenézzünk, hogy milyennek látnánk a völgyet, ha nem így föntről néznénk le rá, hanem ha szinte ott repülnénk a belsejében és végignéznénk a völgy irányában. Na, egy kép, a következő képen, a műszeres mérésekből, csak azért, hogy azt is meg érzékelni tudják, hogy mi az, amiből a szakemberek dolgoznak. Tehát a Mars kutatása az nem annyiból áll, hogy nézegetjük ezeket az internetről letöltött képeket, és ámulunk, bámulunk, hanem esetleg elolvassuk a Mars Society honlapján, hogy milyen értelmezés tartozik ehhez a képhez, és mit lehet ezekből a színes pöttyökből kihámozni, hogy a vízgőz eloszlása a Mars felszínén miért érdekes, miért van az, hogy ugye az északi és a déli félgömb között aszimetriát látunk, és még ha az északi félgömbön ott egy adott szélességi körön végigmegyünk, még akkor is látunk bizonyos ingadozásokat, kis merészséggel ugye azt mondják, hogy itt három foltban tömörül a vízgőz. Hát azért ez a három folt ugye ennek alapján kicsit olyan extrapolációnak tűnik, de tény az, hogy egyáltalán nem egyenletes, és hát mindenképpen ugye például ezeken a hosszúságokon jóval kisebb a vízgőz, mint aztán egy mennyivel 30-40-50 fokkal odébb. Na, benézünk megint egy kráter gödör belsejébe, és dűnemezőt látjuk, aztán egy nagyon izgalmas felszíni alakzatot, ezeket az egymással párhuzamosan futó, valószínűleg a szél munkájának az eredményeképpen előállt felszíni formát, ahol nem is csak az a szép benne, hogy ezek így futnak egymással párhuzamosan ezek az árkok, hanem nyilván, ahol egy kicsit más szerkezetű, vagy keményebb a kőzet, meg ott fönt a foltba, ott ezek úgy megszakadnak, aztán folytatódnak valahogy. Szóval látszik az, hogy itt a szél munkája hogyan alakította az elmúlt év milliókban, vagy sok milliókban a felszín. Aztán itt a másik kép, ugye mondtam, hogy a szél munkája, a víz munkájának a nyomát látjuk, ez egész más a kép, és hát ez az, ahogy a víz folyni szokott, és a harmadik pedig a geológiai erők munkája. A kép értelmezése szerint ezek az árkok, hegyek, völgyek, vetődések, ezek a geológiai erők munkájának az eredményeképpen alakultak ki, és szelik át azt a krátert. Ugyanennek a formációnak egy másik részletét látjuk ugyanezen a környéken, ezen a képen, tehát ez is itt geológiai tevékenység eredményeképpen jött létre. Aztán egy érdekes mérés a spektrométer eredményeiből, a déli hósapka vagy jégsapka színkép, illetve a színképe alapján készült ábra, amelyik megmutatja azt, hogy a legnagyobb részt a rózsaszín területeken széndioxid jeget látunk, fagyott széndioxidot, és csak ott a peremvidékén ezek a kék foltok, ezek a vízjegek. Tehát amit úgy szoktunk mondani, hogy hát ez széndioxid jég és vízjég keveréke, hát ez a keverék, ez olyan enyhe túlzás, mert azért a széndioxid jég van a kép tanúsága szerint itt döntő fölényben. És természetesen, ahogy azt a bevezetőben mondtam, a küldetés folytatódik, és hátra van belőle még több mint háromszor annyi, mint amennyi eddig eltelt, és ez is csak ízelítő volt abból, amit az Európai Ürügynökség honlapján lehet találni. Én azt hiszem, hogy ez talán az egyetlen enyhe bíráló megjegyzés a Mars Society magyar tagozata honlapja felé, hogy ők is azért kicsit az amerikai eredményeket részesítik előnyben az európaival szemben, tehát ezekből sokkal többet találtam az ESA honlapján, mint a Mars Society honlapján, ott azért az amerikai eredményekben bővelkedünk. Na és akkor ugye azt ígértem, hogy a jövőről is beszélek egy pár percet. A jövő az az Aurora program, tehát ugye így a mai dátumon ezt a poént nem lehet kihagyni, remélem a gyerekek már nem értik, hogy mi ebbe a vicc, de az ESA-nál azért a tervek megszülettek arra, hogy hát nyilván az Európai Ürügynökség is el akar jutni a Marsra. Erről majd még fogunk hallani a következőkben, hogy hol és hogyan. Én ennek néhány elemét szeretném bemutatni. Persze nem én lennék, hogyha ezt nem néhány kritikus megjegyzés keretében tenném. Mindenek előtt ugye az első megjegyzésem az erre a képre vonatkozik, amelyik nagyon szép, nagyon látványos, nyilván az érzelmekre appellál, hogy repülünk majd el a Marsig, itten a Földtől, meg az ősi földi térképektől, meg a régi Mars rajzoktól, ottan megy valami ilyen rakéta, hát szinte Verne Gyulát idéző színvonalon, és aztán egyszerre csak oda megy a Marshoz, lényeg, hogy rajta van az ESA tagországok zászlói, meg az ESA emblémája, és közben itt nem tudom én miket pötyögtet el maga mögött, de aztán egyszerre csak ott terem az űrhajós a Mars felszínén. Na most persze ez ilyen jó, vicces, de a komoly az, ugye, hogy az Európai Ürügynökség tanácsa már 2001-ben döntött arról, hogy az Aurora programot elindítja. És ami nagyon érdekes, és egy picit itt utalnék arra, amit a bevezetőmben, még a megnyitóban mondtam, ez nem a tudományos programok része. Ez azért fontos, mert az Európai Ürügynökségnél a tudományos programok azok a kötelező programokba tartoznak, tehát a tudományos programokban a tagországoknak kötelező részt venni anyagilag is, meg hát nyilván szellemileg is, hogy a befizetett pénzüket ugye visszakapják. Az Aurora program az nem ilyen, az Aurora program az egy önkéntes program, tehát az Európai Ürügynökség tagországai maguk döntik el, és még nem döntötték el teljesen, maguk döntik el, hogy akarnak-e ebben részt venni, és ha igen, akkor milyen anyagi erőkkel, és nyilván ezen múlik nagyon sok a program sikeréből. Na most a program célja azok ilyen meglehetősen általános megfogalmazásban jelennek meg, amikkel ugye teljesen egyet lehet érteni, hát az, hogy a fiatalok érdeklődésének a felkeltése a tudomány és a technika iránt, ez egy nagyon jó cél, és hát talán én is hivatkoztam erre még a bevezetőmben, hogy ezt mennyire fontosnak tartjuk mi is itthon, látjuk, hogy az Európai Ürügynökség is fontosnak tartja, de egy ilyen szólamszerű mondattal még nagyon nehéz eljutni a Marsra. Tény az, hogy itt ugye megjelenik a Mars környezetének a távérzékelése, amelyik már történik, hiszen a Mars Express szonda ezen dolgozik. A felszín felderítése és elemzése robotokkal, ez majd egy következő lépés lesz. Aztán talajminta a Marsról, automata mérőállomás, és hát aztán talán majd egyszer emberes Mars expedíció. Ebben még nincsen semmi újdonság. Ez az, amit nagyjából Almár Iván is fölvázolt az ő előadásában, és ugye ő mondta, hogy hát ez egy ilyen gondolatkísérlet, hogy nyilván ilyen lépéseken keresztül lehetne eljutni a Marshoz. Ez még ugye egy szép szellemi erőfeszítés eredménye, de hát megint nagyon messze van attól, hogy a mérnökök tervező asztalán megjelenjen egy Mars szonda. hát megtervezték azt is, hogy lesznek itt úgynevezett ilyen zászlós hajók, ezek a flagship missionek, és aztán lesznek kisebb, apró űrszondák, amik egy-egy részlet, technikai részletet próbálnak ki. De azért tessék megnézni ezt a három képet. Ez nem három különböző marsjáró, ez három elképzelés, amiből az az érdekes, hogy ha a három elképzelés ennyire különféle, akkor itt nyilván még nincs egy kiforrott, egységes, műszakilag megvalósítható mérnöki terv arról, hogy mit kell csinálni a Marson. Hát lehet ilyeneket rajzolni, hogy majd oda megyünk, aztán vagy ilyennel, vagy olyannal, valamit ott kutatunk, mert hát rengeteg érdekes dolog van, amit ki lehetne kutatni, de nyilván, ha ennyire nem tudjuk az alakját, akkor az se dőlt el, hogy itt ezek a műszerek, ezek milyenek legyenek, mit kutasson az egyik vagy másik fajta űrszonda. Hát itt ez az ExoMars, amelyiknek hát szinte már készülnie kellene, ha a eredetileg tervezett ütemezést tartani akarnák, de hát itt is még csak ilyen hozzávetőleges tervek vannak. Aztán a talajminta visszahozása, ugye a tervek szerint 2011-ben, ahogy ott az alsó sarokban látjuk, meg voltam döbbenve azon, amikor elolvastam erről szóló cikket a honlapon, egyetlen egy dolog biztos az, hogy 500 gram mintát akarnak hozni. Hogy miért nem 490-et, és miért nem 510-et, ez teljesen rejtély, de az ennél sokkal fontosabb kérdések, ugye azok még úgy mind az eldöntendő kategóriában vannak, hogy hát majd meglátjuk, hogy hova kéne leszállni, pedig hát az szerintem egy alapvető. Aztán, hogy most hogy gyűjtünk, nyilván fölmerül itt is az a biztonsági kérdés, amiről Almár Iván beszélt, és ez nem csak a majdani emberes expedícióknál merül föl, hát ez itt már a talajminta visszahozásánál, hogy most mit szennyezünk ott, és mit szennyezünk vele itt. És hát aztán ugye a technikai része pedig, hogy szállunk le, és hogy jövünk vissza. Hát ez megint egy ilyen nagyon szép rajz, de ugye az én korosztályom az már látott valami hasonlót, amikor az Apollo űrhajók visszajöttek a Holdra, és mondjuk az Apollo 15-nek a visszatérő kabin felszállását közvetítette a Holdjáron maradt kamera. És akkor az valahogy így nézett. Kirekebb kicsit más alakja volt, de hát ez egy grafikusnak a alkotása, tehát nem csoda, hogy egy picit másképp néz ki. Ja, meg piros a háttér, nem fekete, mert azért az már tudjuk, hogy Mars egy kicsit más, mint a Hold. Na, lennének aztán ezek az Arrow nyíl küldetések, és hát persze a távolati cél az az ember Marsra jutása, és aztán Marsbázis létesítése. Hát itt megint gyönyörű szép rajzok vannak. Ilyeneket egyébként ezeknek az amerikai párját a NASA-s honlapról lehet letölteni, hát ott is megvannak ezek, mint Artist Impression, gyönyörű szépeket lehet látni. Hát nyilván művészek azok Európában is alkotnak, és elképzelnek nagyon sok mindent. Aztán majd meglátjuk, hogy mi valósul meg ebből. Egyelőre 10 ország kíván ebben részt venni, és ugye a költségvetése még csak most alakul ennek a programnak. És persze hozzá kell tenni azt is, hogy az Európai Űrügynökségnek a bolygóközi programokban még messze nincs akkora tapasztalata, mint mondjuk az amerikaiaknak. Hát az, hogy most a Mars Express az sikeresen dolgozik, az még nem azt jelenti, hogy mindjárt annyira föl kell lelkesülni, hogy 10 éven belül mindent megcsinálunk. Hosszú-hosszú munka, és amint az amerikai tapasztalatokból, vagy az amerikai példa mutatja, nagyon sok kudarc árán lehet eljutni odáig, hogy ezek a küldetések sikeresen működnek. Ahogy utaltam rá, hogy a részletkérdések és néhány alapvető kérdés is még megválaszolatlan. Hát az, hogy tények helyett jelszavak, azt azért úgy láttuk. És most nem azért nem mondtam a tényeket, mert nem akartam belemélyedni, azért, mert ahol ennek utána lehet nézni, ott nincsenek tények. Amin nem csodálkozom, mert ha most alakul a költségvetés, és most alakul a résztvevő országok köre, akkor mitől is lennének tények? Na de akkor azért tudomásul kell venni azt, hogy ez a vállalkozás, ez esetleg nemzetközi együttműködésben megvalósulhat. Tehát nagyon szép az, hogy az Európai űrügynökség elkezdi majd a Mars kutatását e tervek szerint, de ha valahol azt a végcélt, azt az emberes marsrepülést el akarják érni, akkor ez nyilván csak is nemzetközi együttműködésben valósulhat meg, ahol a nemzetközi együttműködés alatt hát minimum az amerikai, európai, japán, és hát esetleg mondjuk orosz és más űrhatalmakkal való együttműködésre gondolunk. Azt hallottam, hogy ezekről mások is fognak beszélni, tehát ezen mostan egy perc alatt végigfutok. Földi előkészületek folynak, és ebből az egyik az, hogy az Antarktiszon építenek egy ilyen marsot szimuláló bázist, majd lesz még előadás, amelyik ennek különböző aspektusairól beszél. Ezt állítólag ebbe a hónapba fogják átadni, két épületből áll, és hát ott a részben az emberek összezártságának a hatásait próbálják tanulmányozni, részben pedig hát az antarktiszi környezetet és hát analógiákat vonnak a különböző szakterületeken, hát a marskutatás lehetőségeivel, tehát ez egy olyan kicsit előkészület arra, hogy mit és hogyan lehetne a Marson kutatni, ha egyszer eljutunk oda. Egyes források szerint ez 2005, nem, lehet, hogy ezt rosszul írtam, lehet, hogy már idén novembertől, ha jól emlékszem, lehet, hogy rosszul írtam, de úgyis csak kérdőjellel írtam, mert azért itt bizonytalanok voltak az adatok. Tény az, hogy itt majd lehet szimulálni a Mars expedíció körülményeit, és befejezésül pedig ezt a néhány honlapot mutatnám meg, ahol a további információk megtalálhatók. Ugye a felső a Magyar űrkutatási iroda honlapja, az Asztronautikai Társaság honlapja, ahol a magyarul a szakmai hírek olvashatók, az űrvilág, a Mars Society magyar tagozata és az Origo tudományrovata, az eredeti Mars felvételek azok a Mars Express, illetve az Aurora programról az Aurora, az ESA-nak az Aurora honlapjain lehet olvasni, ez a Concordia, és természetesen a Természet világa, ahol magyarul jelenik meg időnként egy-egy Marssal foglalkozó, egyébként pedig sok más érdekes cikk. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm szépen, nagyon érdekes volt, és a kritikai megjegyzésekkel együtt tulajdonképpen reálisan foghatjuk föl, hogy hova is haladunk, és mi is lesz ebből.